5 perc elmúlt 10 óra, jön a Turmix.
Tele vagyunk a kedvenc dalaiddal.
Kezdődik egy újabb óra.
Élőben a stúdióban
Gábor János.
És igaz, jócskán lesznek jó dalok is, de természetesen a legfontosabb témák. Elmegyünk egy kicsit a gimibe, az ipari parkban nyíló húsüzembe fogunk még ellátogatni, pontosabban megnézzük közelről, illetve a tél hátra lévő részének vízjelzései a katasztrófa védelemtől. Bővebben most
a legnagyobb slágerek neked járnak.
Korona FM 100.
Itthon vagy.
Kezdődik a Turmix üdvözlet. A várhatóan egy hónapon belül nyitja meg kapuit egy új húsfeldolgozó üzem Kalocsán, az ipari parkban nevezetesen. Ezzel az üzemmel ismerkedhetünk meg a Vén Familia Kft. Ügyvezetője Vén Norbert segítségével, aki egyúttal egy fontos felhívást is közzétesz majd az interjú során.
13-15 fővel indulunk. Ebben már benne van a menedzsment, a sofőrök, csomagolók és ugye az üzem dolgozói hentesek. Körülbelül eddig 5 ember van meg a 15-ből. Tehát azt tudom mondani, hogy kollégákat keresünk.
Bővebben hamarosan. Januárban több száz végzős általános iskolás írt anyanyelvi ismeretekből és matematikából felvételi dolgozatot a Kalocsai Szent István Gimnáziumban. Hamarosan kiderül, hogyan muzsikáltak idén a Nebulók. Jön az értékeles keleti sarolta magyar tanártól, és Perics Lajos matematika tanártól, egyben igazgatótól.
Az előző évek átlagában jól illeszkedő feladatsor volt, jól föl lehetett készülni. Az általános iskolásoknak a többsége azt gondolom, hogy tisztességesen föl is készült rá. A tanárok véleményem szerint elég jó segítséget is adtak ehhez.
Teljes egészében nem sokára. A január végi havazások és ónos esők az előrejelzések szerint talán már elkerülik térségünket, és viszonylag szárazon úszuk meg a tél hátra lévő részét. Jól informáltnak lenni azonban nem árt. Erre fejlesztett ki egy ingyenes alkalmazást a katasztrófa védelem, amelyről a SZERV Bács-Kiskun megyei egységének szóvívője Kovács Andrea szól a mai műsorunkban, kiemelvén, hogy maga is letöltötte és használja a programot.
Az én beállításomnál, az első beállításnál országos hírösszefoglalót kértem, de annyira gyorsan feltöltik a kollégáim ezeket az információkat és híreket, hogy leszűkítettem, most már csak Bács megye van a hírésben.
Kovács Andrával is hamarosan a teljes interjú itt a Turmixban.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix. A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
nélkül szolgáltató magazin. Turmix.
Turmix. Corona FM 100.
Üdv a Turmixban 11 perccel 10 óra után folyamatos hírfolyammal és veszélyhelyzetekre figyelmeztető üzenetekkel vértezi fel letöltőjét a katasztrófa védelem okostelefonokra és táblagépekre tervezett alkalmazása, a vész elnevezésű program. Az ígért témákból erről először, hogy az applikáció milyen céllal készült el és mi mindenre képes, arról Kovács Andrea, a Bács-Kiskun megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője számolt be nekünk. Mint kiderült, maga is letöltött és használja az egyébként tök ingyen elérhető programot.
Az elmúlt időszakok veszélyhelyzetei, például a márciusi hóhelyzet, a júniusi árvíz egy hatékony megoldás kidolgozását tették szükségessé a lakosság azonnali napra kész célzott tájékoztatása érdekében. A főigazgatóság mobil eszközökre optimalizált alkalmazást fejlesztett ki stratégiai partnereivel. 2013. november 25-én került bemutatásra a katasztrófavédelem új internet alapú okostelefonokra és táblagépekre kifejlesztett tájékoztatási rendszere. Az üzenetmódő program segítségével a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársai figyelmeztetést, tájékoztatást vagy riasztást küldhetnek azoknak az állampolgároknak, akik telepítik készülékeikre ezt az alkalmazást. Az alkalmazás ingyenesen letölthető. Az alkalmazást az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapjáról is le lehet tölteni, valamint a megfelelő webáruházakból, Google Play, Windows Store, Apple Store, és még egyszer hangsúlyoznám, hogy ingyenesen letölthetőek. Az alkalmazás célja, hogy az állampolgárokhoz mindazok a fontos információk eljussanak, amelyek alapján megalapozott döntéseket hozhatnak, ezáltal is elősegítve az állampolgári öngondoskodást. Ez az üzenetküldő applikáció, ez teljesen személyre szabható, tehát a felhasználó dönti el azt, hogy milyen típusú, milyen földrajzi területre vonatkozó jelzést kíván megkapni. Tájékoztatást kaphatnak a felhasználók a veszélyes időjárási helyzetekről és jelenségekről, útviszonyokról, közlekedés befolyásoló eseményekről, balesetekről, közúti, vasúti vagy légi korlátozásokról, és a földrajzi szűrés is megoldható, tehát az egész ország területéről is kérhetőek információk, valamint kisebb, szűkebb földrajzi térségekre is le lehet szűkíteni ezt a üzenetküldés lehetőségét, valamint a rendszer azt is tudja, hogy amerre halad az utazó, akkor az útvonalnak megfelelő, tehát az útvonal, amilyen települést ezáltal megyét érint, a megyét érintő eseményekről küld információt. Az időjárási helyzetekről és jelenségekről is küld tájékoztatót ez az üzenetküldő rendszer, tehát először is az Országos Meteorológiai Szolgálatnak az előrejelzését is megküldi, és ugye későbbiekben, hogyha valamelyik útszakaszon útlezárásra kell számítani, vagy közlekedési baleset történik, ami ugye vagy teljes, vagy félpályás útzárat okoz, akkor erről üzenet fog érkezni az okostelefonra vagy a táblagépre, annak megfelelően, hogy milyen földrajzi szűrést határoztunk meg az üzenetküldő rendszernek, ennek az alkalmazásnak. Ködről, az esőről, a hóról, mindenről küld tájékoztatást ez a rendszer. Hangjelzést és fényjelzést is lehet rajta állítani. Androidra, Windows 8-ra, Windows Phone-ra és iOS-re lehet letölteni ezeket az alkalmazásokat. November 25-én akkor még egy próba verzió került bemutatásra, de január 8-ától már a végleges androidos verziót lehet letölteni, amely már nem egy tesztprogram, hanem ez egy végleges változata ennek a programnak. Egyre többen letöltik, alkalmazzák, használják, és nagyon pozitívak a visszajelzések, gyorsak, pontosak a hírek, az információk, és használják, és kedvelik, és fontos információkhoz jutnak ezáltal az állampolgárok. Az én reállításomnál az első beállításnál országos hírösszefoglalót kértem, tehát az egész ország területére, de annyira gyorsan feltöltik a kollégáim ezeket az információkat és híreket, hogy leszűkítettem, most már csak Bács mert van a szűrésbe beállítva, de amikor utaztam a családdal, akkor pedig az útvonal követő programot választottam, vagyis beállítást, és kaptam is az információkat, Baranya megyén keresztül haladtunk, és érkezett is rá üzenet. Az üzenetek többsége javaslatot is tartalmaz, vagy az, hogy az utolévők kerüljék el az adott helyszínt, vagy vezetéstechnikai tanácsokat ad, illetve felhívja a figyelmet a várható útviszonyokra. A gyakorlatban azt jelenti, hogy ha egy tűzoltói beavatkozás van egy közúton, például félpályás vagy teljes útszer van, akkor felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy aki teheti, ugye kerülje el azt a részt, vagy pedig fokozott óvatossággal közelítse meg a helyszínt.
Lehet most már tehát alkalmazást letölteni, vészjelentés, és még egyszer mondom, nagybetűkkel vész, így kell keresni az interneten a különböző készülékekkel, akár táblagéppel, akár pedig mobiltelefonnal ezt az applikációt. Köszönjük szépen Kovács Andreának, a Bács-Kiskun megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivőjének. Megyünk tovább a kalocsai diákok anyanyelvi és matematikai központi teszteken elért eredményeivel. Mindjárt.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Hűzzel, 4 perccel múlt el 4:11, ez a Turmix, üdv a most érkezőknek, főleg azoknak, akik mondjuk izgulnak, középiskoláskorú gyermekük miatt. Több 108. osztályos diák adott számot, ugyanis anyanyelv és matematikai ismereteiről januárban Kalocsán, a Szent István gimnáziumban. Ugyanaz itt tesztet írók közül bizonyosan nem mindenki ebbe az iskolába adja majd be a jelentkezési lapot. Városunkban a gimnázium az egyetlen intézmény, amely ezt a követelményt állítja hozzájuk készülő tanulókkal szemben. A matematika dolgozatok eredményeiről Perit Lajos szaktanár, az iskola igazgatója beszélt rádiónknak.
2014. január 18-án volt a központi felvételi, 2004 óta ez a 11. ilyen rendszerben lebonyolított központi felvételi vizsga volt. Matematikából 208 tanuló írt dolgozatot, ugye összesen 210 tanuló írt, kettő tanulónak fölmentése volt a matematika írásbeli dolgozat megírása alól, mert hogy olyan szakértői véleményt csatolt a jelentkezési laphoz, ami alapján ő a matematika felvételit nem kellett, hogy megírja. Tehát a 208 tanuló átlagosan az 5 50 pontból 22,5 pontot ért el. Ez egy nagyon picivel rosszabb, egészen pontosan egy egész ponttal rosszabb, mint a 11 évi eredménynek az átlaga. Tehát én nagy vonalakban azt lehet mondani, hogy nagyjából átlagos eredmény született. Ha megnézzük azt, hogy a feladat típusok hogyan alakultak, akkor gyakorlatilag megint azt mondhatjuk, amit az előző években is, hogy semmilyen meglepetés nem érhet a tanulókat. 10 feladat volt a feladatlapon, a feladat típusok, még a feladatok sorrendje is az előző évekhez hasonlóan alakult. Azért egy-két apró furcsaság, érdekesség azért volt, ami hát megzavarhatta, vagy nehezebb helyzet elé állíthatta a tanulókat, de azt gondolom, hogy összességében egy matematika felvételi dolgozatnál nem róható a feladatsort összeállítók rovására az, hogy olyan feladatokat próbáltak betenni a dolgozatba, ami egy picit gondolkodásra késztette a tanulókat. Tehát ez átlagosan, általánosan is elmondható magáról a feladatsorról. Tehát majdnem mindegyik feladatban volt valami nagyon apró kis csavar az elején, ami hát egy rövid gondolkodás után könnyedén feloldható volt, majd utána viszonylag egyszerűen lehetett magát a feladatot megoldani, ha valakinek erre volt kapacitása és volt tudás alapja. Nézzük sorba a feladatokat, hogy hogyan alakultak, mondok majd néhány számot is. Az első feladat a szokásoknak megfelelően a racionális számokkal való műveletek volt, a törtekkel való összeadás, szorzás, kivonás, osztás, ez a feladat típus volt. Ami furcsa volt, ami a csavar volt ennél a feladatnál, az, hogy nem 3-4 különböző feladat volt beállítva, hanem gyakorlatilag egy folyamat sort állítottak be, nem is egyenlőség jelek voltak a feladatsorban, hanem egy nyilak, amikre rajta volt a művelet, és akkor így kellett végig dolgoznia a feladatot. Tehát magyarul ez azt jelentette, hogy aki az első részt elszámolta, mondjuk, az ugyan folytatta tovább a feladatot, de hát valószínűleg sokkal rosszabb, csúnyább eredményekkel kellett neki dolgozni, tehát ez időrabló volt, arról nem is beszélve, ugye, hogy számológépet nem használhattak a tanulók. Mindezeket figyelembe véve hibátlan eredmény 33% született, tehát a tanulók 1/3 hibátlanul oldotta meg ezt a feladatot, viszont ami teljesen meglepő, vagy véleményem szerint elég elkeserítő, hogy 22%-uk 0 pontot ért el erre a feladatra, tehát magyarul semmilyen jártasságot nem mutat a törtekkel való műveletekkel. A második feladat a mértékegységváltás volt, ez évek óta visszatérő veszőparipám, hogy itt a tanulók mi hogyan boldogulnak. Térfogatot, időt és távolságot kellett különböző dimenziókról átváltani. De csavar igazából az volt, hogy két esetben is visszafele kellett gondolkodni, tehát nem úgy volt, hogy mit tudom, ennyi liter, hány köbdeciméter, hanem volt valamilyen műveletsor, és a végén volt valami összeredmény, és valamelyik összeadandót kellett megadni ennek megfelelően. Viszont itt nem volt olyan nagyon durva a hibá a nulla pontosoknak a száma, sőt, tehát ilyen szempontból azt mondom, hogy az előző évekhez képest itt jobb eredmények születek, itt csak 4% volt az, aki semmilyen formában nem tudott hozzányúlni a feladathoz, és ugyanúgy 33% volt a hibátlanoknak a száma. Kombinatórika feladat volt a harmadik, ami így kimondva ez furcsának tűnhet a matematikában nem járatosok számára, de inkább azt mondom, hogy ilyen józan paraszti ésszel megoldható feladatnak kell ezt tekinteni, tehát gyakorlatilag arról volt szó, hogy volt 4 tanuló, akik egy atlétikai versenyen vettek részt, a lehetséges sorrendet kellett megállapítani gyakorlatilag a tanulók között. Voltak különböző észrevételek, hogy hogyan nem lehetett eredmény, tehát ilyen részinformációs, abból kellett csakkozni, hát a részinformációk miatt volt ez igazából picit bonyolult a feladat, de nem okozott azért ez se különösebben nagy problémát, 8%-uk írt 0 pontos volt, és 31% hibátlan. A következő feladat egy oszlopdiagram volt, az oszlopdiagramról kellett adatokat leolvasni, és ezekkel az adatokkal kellett valami fajta műveletet végezni. Ez látszólag az egyik legkönnyebb feladattípusnak tűnik, vagy legalábbis számomra ez az egyik legkönnyebben megoldható feladat ebben a feladat sorban. Ennek ellenére csak itt is az egyharmaduk, a tanulók egyharmada oldotta meg ezt hibátlanul, és 3%-nál 0 pont volt a szerzett pontszám. A geometria típusú feladatnál már azért lényegesebben nagyobb eredményszórásról beszélhetünk. Itt egy háromszögről kellett különböző információkat megállapítani, a háromszögbe berajzolt nevezetes vonalakról. Szögeket kellett elsősorban számolni, ugye azzal a jól ismert tétellel, hogy a háromszögek belső szögeinek összege 180 fok, majd a végén ebből kellett egy végkövetkeztetést levonni. Gyakorlatilag a hibátlan és a teljesen érdemben hozzá nem szólóknak az aránya ugyanaz volt, a tanulók 1/4, 29-25%. Tehát 29% teljesen jól, 25% pedig egyáltalán nem oldott meg ebből semmit. A hatos feladat egy számelméleti feladat volt, föl voltak sorolva számok, erre ezekből különböző szempontok alapján kellett kiválasztani valamit. Nem volt senki olyan, egyetlen egy olyan tanuló sem volt, aki itt ne ért volna el legalább egy pontot, de hát ebben a feladatban olyan feladatok voltak, például ki kellett 6 szám közül választani azt, hogy melyik a páros. De 4%-uk a tanulóknak ezt se sikeresen oldotta meg, tehát 4% az, ha jól emlékszem, 7 tanuló nem tudta megállapítani, hogy 6 szám közül melyik az a kettő, amelyik páros. A következő feladat egy koordináta geometria feladat volt, és akkor innentől kezdve, tehát a 7. feladattól kezdve azért már lényegesen rosszabbak lettek az eredmények. Ez nyilván köszönhető annak is, hogy azért megint nagyon szűk volt az idő, tehát a 45 perc magára a feladat megoldására azért, ha valaki jó tempóban dolgozik, akkor is elég kevés időnek számít, és hát nyilván itt a 7. feladatnál azért már kezdett az idő is elfogyni szépen a tanulók részére, és ebből eredően azért már itt romlanak az eredmények. A koordinátogeometriás feladatnak a lényege az volt, hogy koordinátrendszerbe pontokat kellett ábrázolni, pontosabban egy paralelogramma 3 megadott pontja alapján föl kellett venni azokat a lehetséges eseteket, hogy a 4 pontból paralelogramma keletkezik. Itt mindössze 3% volt az, aki hibátlan megoldást adott, és 35% a nulla pontos. A 8. feladat egy szöveges feladat volt, egy teljesen hétköznapi problémával, amit hát klasszikus megoldásként egy egyszerű egyenlettel föl lehetett volna oldani ezt a problémát, tehát könnyen fölállítható és könnyen számítható egyenletet kellett volna fölállítani, vagy akár egy egyszerű következtetéssel is meg lehetett volna oldani a feladatot. Azt gondolom, hogy nagyon komoly szövegértési problémái vannak a tanulóknak, tehát ezért egyrészt nem tudnak egyenletet fölállítani, másrészt a következtetésekkel sincsenek igazában helyén, mert hogy 75% a nulla pontos ennél a feladatnál. Tehát 3/4 része a tanulóknak semmilyen érdemi hozzászólást nem tudott tenni ehhez a feladathoz. Ugyanez volt a helyzet a 9. feladatnál, ott egy térfogat számításos feladat volt. Egyik szintről a másik szint felé lejtő úszómedencének a térfogatát kellett kiszámolni, minden hozzá szükséges adat rendelkezésre állt, csak hát itt nem egy téglatestről volt szó, hanem gyakorlatilag egy téglatest és egy egyenes hasáb, tulajdonképpen vagy egyben is fölépíthető egyenes hasáb, de csonkolással talán egyszerűbben megoldható feladatról beszélünk. Itt is a tanulók 75%-a semmit nem tudott hozzátenni, ami hát kicsit elkeserítő, mert ebben az esetben azt gondolom, hogy talán itt ez nem volt olyan nagyon bonyolult. A 10. feladat volt talán egy picit szokatlanabb az előző évekhez képest. Itt hőmérsékleteket kellett átszámolni különböző dimenziókra. Tehát Celsius fokból kellett például Fahrenheitbe vagy Raymerbe átszámolni értékeket. Meg voltak adva a váltószámok, hogy hogyan lehetséges. Pontosabban a szabályt ki kellett találni azokból az információkból, ami meg volt adva. Hát itt is a tanulóknak azért nagy többsége nem tudott hozzászólni a feladat megoldásához, de azért itt azt gondolom, hogy itt a teljesen hibásak aránya nem volt olyan észveszejtő. Tehát összességében ezt lehet elmondani a matematika felvételi dolgozatról. Az előző évek átlagában jól illeszkedő feladatsor volt, jól föl lehetett készülni. Az általános iskolásoknak a többsége azt gondolom, hogy tisztességesen föl is készült rá. A tanárok véleményem szerint elég jó segítséget is adtak ehhez. Meglátjuk, hogy végeredményben majd a jelentkezésnél hányan fogják megjelölni a Szent István Gimnáziumot a nálunk írt tanulók közül, illetve hányan más iskolában írtak közül.
Köszönjük szépen Berics Lajosnak az értékelést a Kalocsai Szent István Gimnázium igazgatójától. Az anyanyelvi dolgozatok kiértékelésével hamarosan majd érkezik Keleti Sarolta. A vele készült beszélgetésünk jön. Időközben pedig szólok az autósoknak, a korábbi Solt és Új Solt között történt frontális karambol miatti helyszínelés és teljes útzár úgy tűnik, hogy szépen lassan feloldódik. Félpályán már megindult a forgalom.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Held me down, but I got up, already brushing off the dust.
Korona FM 100 Katy Perry Roar című dalával 3 perccel múlt el 10:30. Üdv a Turmixban, folytatódik az összeállításunk, amelyben azt vizsgáltuk, hogyan szerepeltek a Kalocsai Szent István Gimnáziumban központi felvételi dolgozatot író diákok idén. A matematikai tesztek eredményeiről már hallottunk, Keleti Sarolt a magyar tanár igazgató viszont most az anyanyelvi feladatlapokról beszél egy kicsit bővebben. Keleti Saroltával Vörös István kollégánk beszélgetett.
Idén mi elemezte a magyar felvételi feladatsort, milyen feladatok voltak benne, először évekhez képest hogyan értékeli ezt a feladatlapot?
Hát a eddigi feladatlapokhoz képest, és az eredmények is ezt igazolják, mintha kicsivel könnyebb lenne. 210 tanuló írta meg, 8-os tanuló írta meg idén a feladatlapot, az 50 szerezhető pontból az átlag eredményük 34,25%. Pontnyi volt. 2004-től kell a Kalocsai Szent István Gimnáziumban a felvételhez központi egységes írásbeli felvételt írni. Ezeknek az éveknek az átlaga 31,7 pont volt. A tavalyi eredményünk 30,1 századnyi pont volt. Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi 34,25 százados átlag azt mondja, hogy talán valamivel könnyebb volt a feladatlap, illetve a nyolcadikosok is egyre felkészültek. Ebben jönnek. Szokás szerint 10 kérdés volt ezen a feladatlapon. Egy sem kért vissza szabályokat, vagy olyan konkrét nyelvtani anyagot, amely esetleg a 8-os tankönyvekben benne van. Inkább gondolkodásmódot, szövegértést, amely ugye nagyon fontos kompetencia a 8. osztályokban és általános iskolákban is. Sok volt a választásos feladat, tehát amikor be kellett karikázniuk a jó választ, a helyes választ. Szerencsére az a szöveg, a szövegértés feladat. Egy rövid, egyszerű, érthető, köznyelven megírt szöveg volt. Az előző évekhez viszonyítva mondom ezt, amikor bizony-bizony elég bonyolult volt, elég hosszú mondatokból álló szöveg. Tőlük idegen témával foglalkozó szöveget kellett vizsgálni, így ezt is eredményesen tudták megoldani. Minden esztendőben a legnehezebb a 10. feladat, amely egy rövid fogalmazást, szövegalkotást kíván. Én úgy gondolom, hogy az idei szövegalkotás témája és főleg az írásmű típusa nehéz volt az előző évekhez képest. Mégpedig érvelő szöveget kellett írniuk, és bizony ez még a gimnazisták számára is sokszor nehéz feladat, hogy érvelni tudjanak, állításaikat igazolni. Illetve ebben a 45 percben erre a feladatra legalább 10-15 percet kellene szánni, átolvasni a mondatokat, logikai sorrendbe állítani, összefűzni őket. Én nehéznek érzem ezt a feladattípust, független attól, hogy a téma az volt, hogy lehet-e egyáltalán a kötelező olvasmányokat úgy olvasni, hogy az izgalmas és érdekes szórakozás legyen, tehát a kötelező olvasmányokról kellett véleményt formálni. Természetesen a tartalmat, hogy pozitív vagy negatív a véleményük, ezt nem kell figyelnünk, nem ezt osztályozzuk, hanem magát a mondatfűzést. A követelmény szerint 10-12 összefüggő mondatot kellett volna alkotni, bizony sokszor csak 5-6 mondat sikeredett, de az előző évekhez képest mondom, hogy ez mindig a legnehezebb feladat volt.
Főképp irodalmi ismeretekre vagy nyelvtani ismeretekre fókuszál ez a feladatsor?
Talán az egyikre sem. Természetesen van olyan, amelyik irodalmi ismereteket kíván, például meg kell találni egy-egy megszemélyesítést, metaforát, de nagyon sok a nyelvtani ismeret is, a helyesírás, és főleg például a szókincs, a szavaknak a ismerete, például mi az, hogy dalastyán, nyelvész, ehhez kellett a mai nyelvhasználati formákat megtanulni. Konkrét nyelvtani feladat, akár mondatelemzés, szófai ismeret, helyesírási ismeret nem kellett, egyetlen egy totót kellett kitölteni a helyes, illetve a helytelen megoldások közül választva. Tehát én inkább azt mondom, hogy az alkalmazása a nyelvtan és az irodalom többé-kevésbé egymással arányban állt, fele-fele, de itt főleg a készségeket, képességeket vizsgálta a feladatsor.
A szövegértés kapcsán azt mondta, hogy most talán érthetőbb, hozzájuk közelebb álló szöveget kellett olvasniuk. Milyen volt ez a szöveg? Miről szólt ez a szöveg?
Ez a szöveg, ez egy utazás, a szövegértési feladat, ez egy prospektusból kiemelt szöveg volt, tehát egy turisztikai szöveg, a Cseszneki várról kellett kiválasztaniuk a megfelelő megoldásokat, tehát ez egy idegenforgalmi prospektusból, ahol dátumok szerepeltek, ahol különböző események felsorolása történt meg, és erre kellett válaszolni. Például, hogy a programok közül melyik idézi fel a középkort. Értelemszerűen neki tudni kellett, hogy hát ez valószínűleg az íjászat lesz, és nem mondjuk a CD hallgatás és zene hallgatás. Tehát logikusan odafigyelve ezeket a kérdéseket meg lehet oldani.
És az utolsó feladat, amire szintén nagyobb hangsúlyt fektetett, az érvelő írás. Nekem nagyon gondolatébresztő volt maga a téma meghatározás, ez a lehet-e izgalmas, érdekes a kötelező olvasmány. Gondolom, hogy erről most külön statisztika nem született, hogy ki írt erről pozitív, vagy ki írt erről negatív jellegű, vagy töltetű írás, de úgy általában mi volt a tapasztalat, mit írtak a fiatalok? Lehet érdekes, vagy nem igazán tartják ők érdekesnek a kötelezőket?
Hát itt valójában a kérdés az volt, hogy évről évre nehezebb rábírni a gyerekeket, hogy olvassák el a kötelező olvasmányokat. Nagyon érdekes volt az állásfoglalásuk, tehát az igenis meg a nem is, ez volt a legtöbb. Tehát nagyon sokan úgy értékelték, látták, hogy szükséges, hogy megismerjék a régi korokat, azokat a történeteket, amelyek a múltban játszottak, de ugyanúgy benne volt az is, hogy a hozzájuk közel álló mai világról is szóljanak izgalmas és érdekes olvasmányok. Tehát valahol az összegzésben mindig ez volt, hogy kevesebbnek kell lenni, inkább csak egy-egynek, de az szóljon róluk, illetve időnként a múltról, a régebbi, és hát természetesen az irodalmi értéket képviselő olvasmányok.
És végezetül azt említett számokat, amelyeket az interjú elején bemutatott, ezeket hogyan értékeli?
Én nekem nagyon fontos az, hogy érzékeljük, hogy azok a gyerekek, akik ide jelentkeznek, tudni és bírni fogják a következő 4 esztendőt. Tehát amikor én 40 körüli pontszámú dolgozatokkal találkozom, hisz ugye a 34 egészes átlag azt mutatja, az mindenféleképpen jó érzés. Annak is örültünk, hogy 20 pont alatti pontszám kevés volt. Tehát ahogy kezdtem, úgy érzem, hogy a gyerekek felkészültebbek, biztos az általános iskolák is sokkal többet foglalkoznak most már ezekkel a típusú feladatokkal. Valójában a feladat típusok évről évre hasonlóak, és hát erre lehet alapozni. Tehát én pozitívan értékelem az idei eredményt.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm én is.
Köszönjük az anyanyelvi felvételi tesztekről nyújtott átfogó képet Keleti Saroltának, a Kalocsai Szent István Gimnázium magyar szakos igazgató helyettesének. Folytatódik a Tour Mix, benne pedig egy rövidesen termelésbe kezdő kalocsai üzemmel, amely az ipari parkban létesült, és új munkatársak is kellenek majd, tessék fülelni, mindjárt jövök vele vissza.
Közérdekű szolgáltató magazin. Tour Mix.
Tour Mix. Korona FM 100.
nothing but your kiss. Yet I see those things with a lot of peace. Falling leaves gathering the sun, mystery. Sunset's gift. Look around and see what you missed. Warming off the more the sunshine fades. Falling leaves gathering the sun. Mysteries unfold to you.
Na szóval a tájékozottsága jelszó, és akkor most jöjjön néhány új munkahelyet és kínáló vadonatúj húsüzem a Kalocsai Ipari Parkból. A Vinfamilia Kft. Jóvoltában fog majd nyílni ez a húsfeldolgozó, és Vörös István riportanunk arról beszélgetett a cég ügyvezető igazgatójával, Vén Norberttel, hogy hogyan született meg az üzemépítés gondolata, hogyan zajlik majd a termelés, miképp tervezik a helyi vállalkozókat bevonni a működésbe, és persze, ami mind többeknek fontos, hogyan lehet jelentkezni lendő munkatársnak, mert hogy lehet.
Kezdjük talán távolabbról. Azt tudjuk, hogy egy húsfeldolgozó üzem készül Kalocsán az ipari parkban. Menjünk mögé. Hogyan festett az idevezető út, amíg azt mondhatnátok, hogy most már készül, és most már nyitásra készülünk, indulásra készülünk. Mi minden történt előtte?
2007-re mennék vissza. Az ötlet az 2007-ben jött, és tulajdonképpen egy baráti társaságban beszélgettünk, hogy mi az, amit lehetne Kalocsán esetleg, mi az, ami a térségnek az erőssége. És így jött, hogy Kalocsai Paprika, ugye, amiben mi erősek vagyunk és jó vagyunk, és ehhez kapcsolódóan próbáltam egy olyat, hogy mi az, amit tudunk a Kalocsai Paprikából előállítani. Így jött a szárazáru, paraszkolbász, szalámi, és a többi, és tulajdonképpen az ötlet az legelőször az volt, hogy egy töltelék áruüzemet tennénk össze. Jóval kisebbbe gondolkoztam, mint ami megvalósult, de hát eljutottunk egy nagyobb szintre.
Mi valósult meg? Mi történt? Hogyan lett az ötletből úgymond épület?
Elkezdtem foglalkozni jobban ezzel a történettel. Élmiszeripari kiállítások, szakemberekkel, konzultációk, akik nyilván nem csak a szívemben próbáltak gondolkozni, és az én szívemmel próbáltak, hanem az üzleti oldalát is nézték ennek a dolognak, és így jött, hogy ők javasolták, hogy például sonkát és más egyéb dolgokat kéne gyártani vagy előállítani, amiben valójában nagyobb pénz van, mint maga a száraz áruban.
Hogyha most kimegyünk Kalocsán az ipari parkba, akkor hol találunk meg benneteket? Hogyan kell elképzelnünk? Hol vagytok? Mi lesz még ebből?
Valójában, hogyha kijövünk az ipari parkba, akkor van egy főút, balra esik nekünk a repülőtér, és mi jobbkész felől vagyunk a főúton. Kalocsa elkerülő úton körülbelül 1200 méterre. Egy új üzem, valójában előttünk van egy fuvarozós cég, mögöttünk van egy fuvarozós cég, úgyhogy úgy gondolom nem lehet eltéveszteni.
Mielőtt rátérnénk talán a legizgalmasabb témára, hogy kimondtad, hogy új üzem, biztos mindenkinek ugyanaz jutott eszébe, de még nem ezt kérdezem. Hogy néz ki maga az üzem?
Mondtam, hogy ez egy feldolgozó üzem, tehát vágás nem történik. Alapvetően úgy kell elképzelni, hogy egy a félsértés, tehát hasítva van a disznó, félsertés jön be az üzemben. Van egy előhűtő részünk, ahol megfelelő hőmérsékletre hűtjük a testet, és utána jön a maga lánc folyamat, hogy bontás, csontozás, feldolgozás, csomagolás, kiadás. Tehát valahogy így lehet ezt elképzelni.
Mikor várható, hogy élesedni fog? Nem gondolom, hogy tesztelni kell itt az eszközöket, megvannak a különböző előírások, szakhatóságokon túlesni, hasonlók. Jelenleg milyen stádiumban vagytok, és nagyjából mikor adatálod azt, hogy szalagátvágás lesz?
Úgy gondolom, hogy 30 napon belül sikerül használva vételi engedélyt megkapjuk. Az üzem 98%-ban kész van. Próbagyártás is volt már. Most a technológiai gépeket állítgatják folyamatosan, nap mint nap itt vannak Németországból, és különböző helyekről, ahonnan szállítottuk a technológiát, és ettől is függ, hogy nyilván be kell állítsuk a gépeket ahhoz, hogy megfelelő terméket tudjuk előállítani. Tehát ennek folyamata van. Én úgy érzem, hogy 30 napon belül el tud indulni az üzem. Remélem, hogy a húsvéti sonkát már tőlünk fogják vinni.
Nyilván mielőtt egy üzem megindul, itt már van egy nagyon-nagyon erős és nagyon komplett koncepció, hogy honnan fog majd idejönni az a bizonyos említett félsertés, hogyan lesz ebből termék, és hova megy majd tovább ezt az utat, ezt a kört. Bemutatnád nekünk?
Úgy kell elképzelni, hogy maga a beszerzést próbálom a Kalocsa és Kalocsa környéki vállalkozóktól és vállalkozókkal leegyeztetni és beszerezni. Ami úgy érzem, hogy menni is fog. A vevői oldal nyitunk külföld felé is, Oroszország is egy cél, elég erős kapcsolatom van Oroszország felé. Tudni kell azt is, hogy az orosz piac baromi nagy felvevő piac egyrészt, viszont nagyon komoly engedélyek kellenek ahhoz, hogy oda szállíthassak készterméket. Folyamatban van az üzem engedélyének az intézése, és az alapanyag ugye meg éppen, hogyha sikerül a megegyezés, akkor Kalocsa és környéke. Egy fél éve voltak itt orosz vendégeim, és tudni kell, hogy a fűszerpaprikát nem jelentősen használják Oroszországban. Ajándékba küldtem nekik 10 szalámit, hogy ezért kóstolják meg, és hát egyből jött a visszajelzés, hogy ebből még szeretnének repetázni. Tehát valójában ők is azért jöttek ide, hogy megnézzék, mi az, amit próbálok összehozni, mi az, amit próbálunk előállítani. Amit még tudni kell rólunk, hogy multiknál nem leszünk jelen, nem akarok mondani neveket, egyetlen egy multihoz esetleg tudok beszállítani, nekik mondjuk az országban 5 áruházuk van, de multinak tudom mondani. Leginkább vásárcsarnokok, hentes üzletek és ilyen kisebb, nagyobb, nagy kereskedések keresztül lehet majd eljutni a termékeinkhez. Folyamatban van Budapesten 2 darab üzlet nyitása, és annyit még tudni kell, hogy a kalocsai üzemben is nyitunk egy bemutató boltot, ahol a saját termékeink mellett ugyanúgy prémium kategóriás baromfik, pácolt húsok, marha, bélszínek és egyéb finomságokat tudunk adni.
Jó magyar tulajdonság szerint szeretünk azért úgy belelátni a dolgokba, hogy vajon ez hogy sikerült, erre vajon mennyit költhettek, ha meg kellene becsülnöd ezt az összeget. Nagyjából hol tart egy ilyen üzemnek a költsége, a kiadási oldala? Sikerült ehhez bárhonnan, akár pályázati úton, bármilyen forrásból támogatást szerezni?
Igen, 50%-os EU támogatottságunk van, egy vissza nem térítendő támogatás, sikerült is kihasználni. Maga a forrás szerkezet ugye úgy néz ki, hogy 50% EU pénzzel hoztuk létre, körülbelül ilyen 450-500 millió forintos nagyságra kell gondolni.
Az igen. És elérkeztünk talán az interjú legjobban várt pontjához. Hogy álltok jelenleg munkatársak tekintetében, és 2014-ben ugye, amit mindenhonnan hallunk, a munkahelyteremtés, a helyi vállalkozók, vállalkozások felelőssége a munkahelyteremtésben. Mit jelenthet ilyen szempontból ez az üzem Kalocsának?
Úgy kell gondolkozni, hogy körülbelül 13-15 fővel indulunk. Ebben már benne van a menedzsment, tehát az üzemvezető, a hústechnológus, sofőrök, csomagolók és ugye az üzem dolgozói hentesek. Körülbelül eddig 5 ember van meg a 15-ből, tehát azt tudom mondani, hogy kollégákat keresünk, henteseket keresünk, irodára keresünk, és még a sofőröket is keresünk. Tehát folyamatban van a létszámnak a tulajdonképpen tehát a 15 főnek a összegyűjtése.
Tehát egy induló létszámról beszéltünk, ami nekem valahol sejteti azt, hogy ez még lehet, hogy nem is a végleges terveztek esetleg. Nyilván annak függvényében, hogy úgymond, hogy megy a bolt, további fejlesztés, bővítés?
Hát igen, ezt én úgy tudnám definiálni, hogy ez egy projekt, akár mint egy torta, amiből az egyik szeletet megettünk, ugye, és még mondjuk maradt 3 szelet. Tehát a projektnek az első üteme elkészült, továbbfejlesztésben mindenféleképpen gondolkozunk, folyamatban is van tervezése, ügyintézése, természetesen pályázat, újabb pályázatok bevonásával szeretnénk bővíteni az üzemet is. Az sem kizárt, hogy eljutunk egy olyan szintre, hogy esetleg vágóhidat kell nekünk is építeni. Ez még mind a jövő zenéje. Erről majd akkor szeretnénk beszélni, hogyha eljött az ideje.
Köszönöm, még egy gondolat elég visszatérve az előző kérdésre. Munkaerőt kerestek, kollégákat kerestek. Hogyha valaki hallja ezt az interjút, és úgy érzi, hogy ez az ő lehetősége, ő alkalmas lenne esetleg a megjelölt feladatkörök valamelyikén egy munkatársnak, hogyan lehet titeket megtalálni, hogyan lehet jelentkezni hozzátok?
Amit én tudnék javasolni, hogy leginkább személyesen megtalálható vagyok az üzemnél hétfőtől szombatig. Tudok adni egy e-mail címet is, esetleg vénfamilia ékezetek nélkül kukac@gmail.com e-mail címre várnánk a jelentkezőket, de személyesen is elérhetőek vagyunk itt az üzem területén.
Amelynek a pontos címe?
Kalocsa Ipari Park 52-57/7.
Nagyon sok sikert és jó munkát kívánok a hátra lévőkhez.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Köszönjük szépen Vén Norbertnek és természetesen Vörös István kollégánknak, a finishben lévő új kalocsai húsfeldolgozót jegyző Vén Familia Kft. Ügyvezetője. Elmondta egyébként, hogy igen, várnak munkatársakat, elsősorban személyesen, de hogyha valaki lemaradt volna az e-mail címről, e-mail újra, vénfamilia@gmail.com. Én pedig köszönöm a kitüntető figyelmet, a Turmix erejéig folytatjuk a következő órában. Ennyi volt mára a Térségi Magazin műsor, legközelebb holnap délelőtt jelentkezünk Turmixsal ugyanebben az időben. Érdemes lesz akkor is velünk tartani, hiszen a végénre járunk, hogy hogyan lett Hungarikum. A kalocsai fűszerpaprika is a népművészet, de az is kiderül majd, hogy igaz-e a városi legenda, miszerint az új online pénztárgépekben mikrofont vagy éppen kamerát telepítettek, így téve lehetővé, hogy lehallgassák, vagy mozgóképpen rögzítsék az üzletben történteket. Bővebben erről a holnapi Turmixban.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix. A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Készült a médiatanács támogatásával
a Média Mecenatúra programban.